Hú, gyerekek, na szóval olyan jó sztorik vannak itt, örülök, hogy néha betalálnak bennünket az ilyenek. Emlékeztek, nemrég, még azt hiszem, hogy januárban volt egy olyan történet, amit feldolgoztunk a keletiből Hongkongba. Ez volt ugye, sőt ez az Instagram címe is annak az oldalnak, ahol erről az utazóról sokat megtudhattok képeket, és ezek mindig fantasztikusak. Azt gondolom, hogy amikor valaki megindul a világba, ha csak átlépi az ország határt, már ugye kilép a saját komfortzónájából, az egy iszonyatosan nagy lehetőség arra, hogy megtudjon egyrészt önmagáról, minél többet, meg az emberekről. Na és itt most az történt, hogy két vendégem, akiket már is bemutatok nektek, ők megtették a világ leghosszabb túraútvonalát, sikerrel teljesítették, ez pedig a Pacific Crest Trail, ami a kanadai déli határtól a mexikói északi határig ível át, és 4279 kilométer. Atya ég. Na jó van, jöhetnek a kérdések, és itt van velünk Kérc Viktor és Makra Ákos.
Köszöntöm a hallgatókat. Igen, egy picit, szevasztok. Egy kicsit pontosítanék.
Már is.
4273 kilométer, nem sokat számít az a 6 kilométer.
Átírom. Gondolom sokat számít. Vagy a végén megy ki a bokád, akkor nagyon nem mindegy.
Hát akkor nem, igen. Így van.
Igen, sziasztok.
Szevasztok.
Szóval igen, én is pontosítanék egy picit, tehát nem a világ leghosszabb túraútvonala, ennél vannak hosszabbak is, tehát dupla ilyen hosszúak.
Hát gondolom a föld körül, hogyha megkerül egy gyalog, húszva, akkor az valószínűleg hosszabb, igen.
Igen, hát ez egy iszonyatosan hosszú útvonal, és nagyon nehéz így szerintem emberi léptékkel befogadni, hogy milyen hosszú, tehát 4,5 hónap.
Igen. Talán úgy lehet jól érzékeltetni.
Több számot nem hoztam be azért, nem, srácok?
Igen, de egy számok nélkül, hogyha érzékeltetjük ilyen európai viszonylatban, olyan, mint hogyha elkezdenénk Lisszabonban gyalogolni, és Isztambulig mennénk, és még ez is egy picit rövidebb, mint ez a túra.
Szóval érdekes csak itt az árójel, hogy mennyi helyreigazítás szükséges ilyen számoknál. Egyébként van erre mindig precedens, amikor még arról beszélünk, hogy egy még fel nem fedezett barlang, tudjátok, a barlangoknak a mélységét, nem nagyon lehet pontosan megmondani, és akkor azt mondják, hogy mit tudom én, 220 és 250 vagy 230 méter között valahol. Tehát, hogy nincs megmondani pontosan. Ez egyik, másik meg, hogy milyen érdekes, hogy ilyeneket, mert az egyik cikk, amit olvastam, az 4270 kilométert ír, a másik meg 4279-et. Azt itt gondoltam, hogy az a pontosabb, mert hogy az egy tört szám. Tudom, szóval, na, igen, forrás, mi ez? Forrás check.
Igen. Igazából ahány ember, annyiféle mérési módszer, mi ezt mértük, meg ez a hivatalos adat is.
Ti hogy mértétek?
Lákos mérte, van egy ilyen órája, ezzel végtrekkelte az utat. Én énekben nem mentem bele, úgyhogy bízom az Ákos mérésében.
Meg minden évben változik egy picit az útvonal. Valahol rövidül van, ahol hosszabb lesz, meg nyilván erdőtüzek miatt valaki több, tehát hogy hosszabb utat kell megtennie azért, hogy kikerüljen egy adott részt. Ha jól emlékszem, az utóbbi években 4270 kilométer volt, a 2023-ban meg már 4273.
A kerülő miatt.
De hogy pontosan hol volt ez a változtatás, azt nem tudom.
Jó, ezek a száraz részletek, vagy ilyen száraz szükséges rossz, igazából ezekbe nem is kell belemenni. Sokkal fontosabb az, hogy amikor ma becsöngettetek ide hozzánk, akkor tudtam, hogy jöttök, vagy ti vagytok, kinyitottam az ajtót, és belenéztem milyen a szemetekbe, és rögtön meg ne haragudjatok, de az volt az első dolog, ami az eszembe jutott, hogy na, ez a két csávó tuti, hogy nem ugyanaz a két ember volt egy évvel ezelőtt. És persze nem mondok ezzel nagyon nagy dolgot, de hogy a szemetekben ott van valami iszonyatos nagy, nem tudom mit mondjak, ami nem megy nagyon alátok, de hogy van egy ilyen nagy nyugalom a szemetekben, hogy ezt megcsináltátok, és hogy van egy erős önbizalom, vagy öntudat, nem tudom. Rácáfoltok és mondhatjátok azt is, hogy igazam van, nem tudom.
Igen, egyébként jól látod, szerintem azért egy ilyen túra nagyon megviseli az embert jó értelemben is, rossz értelemben is, tehát azért nagyon-nagyon sok dolgot meg kell oldani útközben, nehézségeket, nagyon sok öröm éri, sokkal mélyebben érzi ezeket az érzéseket az út során, és akkor ebből lehet építkezni, és így nyilván ezzel kicsit így keményedik a személyiség az embernek, jobban veszi az akadályokat, jobban hát nyitottabb a világra, meg minden hasonló.
Amióta hazajöttetek, bocsáss meg, akkor majd folytass kérlek, és ne felejtsd gondolatod, amióta hazajöttetek, azóta volt-e olyan érzés bennetek, vagy olyan gondolat, hogy vissza kéne menni, vagy hogy ez a civilizált világ, ez igazából nem is a tiétek?
Ez egy érdekes kérdés. Tehát a kényelmet nagyon könnyű megszokni. Nagyon sokan kérdezték azt is, hogy mennyire egyszerű visszailleszkedni egy ilyen hosszú út után. És akkor viccesen szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon fura. Igazából nagyon könnyű, mert hogy mondjam, tehát a kényelmet tényleg könnyű megszokni, ahogy mondtam. Megnyitom a csapot, van víz. Nyilván ez nem mindenhol van így a világon. Vagy tehát iszonyatosan szerencsések vagyunk, hogy ilyen világban tudunk élni. Most abban nem mennék bele, hogy ennek milyen hátulütői is vannak. Viszont nyilván, tehát ez egy örökös dilemma, hogy ezt is így mértékkel kellene csinálni, hogy az embernek van ez a úgynevezett normál átlag élete, abba is jó egy darabig lenni, viszont ebből kiszakadni is nagyon-nagyon jó.
Az ökológiai lábnyom az mennyire volt mérhető közben, és mennyire tudtatok erre figyelni, a kényelembe jut eszembe, hogy mivel ezt szoktátok meg, mi volt az, ami igazán kihívás volt?
Egyébként tök érdekes, mert én is egy csomószor gondolkodtam ezen az úton, hogy annyira kicsi a lábnyomunk ott egy ilyen túra során, mert csak emberi erőből haladunk előre, csak annyit eszünk, amennyi szükséges, csak azokat a dolgokat visszük magunkkal, ami szintén szükséges az életben maradáshoz, úgymond. Tehát egy olyan kicsi lábnyom van ennek az egésznek, hogy mondjuk eljön az ember vissza a régi életébe, és akkor így nézi, hogy jé, ez a, mit tudom én, tárgy, ez amúgy nem is kell, vagy miért van egyáltalán lakásomban, tehát hogy így van egy ilyen vonzata is az egésznek.
Volt egy nagy takarítás?
Volt egyébként hazamentem, igen, volt egy szelektálás, tehát így egy csomó dolgot így elajándékoztam, meg kidobtam, amire így nem volt szükségem, de tényleg egy ilyen túra után ez az annyira lemegy így az alapokig, hogy tényleg ami szükséges ahhoz, hogy boldog legyek, meg életben maradjak, csúnyán mondva, hogy így a való életbe is, vagy hát a mindennapi életbe is átültethető azért.
Ez egyébként érdekes, hogy közben a körülötted élőket ez mennyire befolyásolja, vagy mennyire fogja a kapcsolataidat esetleg próbára tenni. Egyébként eszembe jutott a Számkivetett című film, nem tudom, láttátok, hogy előtte lehet egy ilyen kötelező volt megnézni, de amikor visszatér 3 év után, és tartak neki egy ilyen vacsorát, vagy egy állófogadás, hogy megfogja a rákot. Emlékeztek arra, igen, jelenetre? Néz, és akkor visszateszi a rákot. Szóval, hogy vajon mennyire tud. Persze, ti nem kényszerből voltatok ott, és nem is 3 évig, de biztos vagyok abban, hogy egy életre megváltozott az a gondolat, ami eddig, nem tudom, a világhoz kötött benneteket.
Persze, egyébként erre azért néhányszor az út közben figyelmeztetni kellett magunkat, vagy legalábbis magamat, hogy nem kényszerből vagyok itt, tehát hogy azért
senki
csinálom, mert igen, mert örömmel, igen, tehát hogy így azért erre emlékeztetni kell, de nyilván ez egy tök más helyzet, meg hát ugye 4,5 hónap, vagy 130 nap, tehát azért nem 3 év, de azért nagyon hosszú tud az lenni, főleg úgy, hogy a ember a saját fejébe tölt, mondjuk gyalogol 12 órát egy nap, és akkor cikáznak a gondolatok, tehát azért így azért hosszú tud lenni, meg sokkal hosszabbnak tud érződni.
Mikor ritkultak a gondolatok, mikor kezdtetek lelassulni?
Lelassulni. Igazából van egy hágó, úgy hívják, hogy Forester Pass, akik északról délre haladnak, ez olyan 3200 kilométer után jön el, és én ott éreztem azt, hogy tehát az egy ilyen nagy vízválasztó, hogyha azt az ember eléri, mielőtt az a rész behavazna, akkor már elég nagy valószínűséggel teljesíteni fogja, és jön durván 1100 kilométer sivatag. És ott éreztem azt, hogy most már meg lehet nyugodni. Tehát, hogy tudom, hogy ha nem csinálok nagyon nagy butaságot, akkor egyrészt végigérek, másrészt meg onnantól kezdve sokkal nyugodtabb voltam.
Egymással volt-e olyan, hogy nagyon összeugrottatok-e, elegetek volt egymásból, egymás nyakának ugrottatok volna, vagy egymás torkának, és inkább külön mentetek, nem tudom, 100 kilométert. Volt-e ilyen gondolat egyáltalán bennetek?
Igazából ilyen nagy összeveszés, meg nagy egymásnak ugrás nem volt. Nyilván vannak kisebb nézeteltérések.
Egymásra vagytok utalva. Így van, a vadonban.
Igen, tehát azért vannak olyan kardinális kérdések, hogy akkor most hol szerzünk kaját, hol sátrazunk, hol leszünk biztonságban, jön a vihar, hova menjünk, hova ne menjünk. Itt mindig az volt a kulcs, hogy meg tudjuk beszélni azt, hogy tényleg ez az asszertív kommunikáció bármennyire is elcsépelt, hogy te mit akarsz, én mit akarok, mi a metszet, és akkor valami ilyesmi legyen belőle.
Ezt előtte állapodtatok meg ebben?
Nem ez az első túránk, és akkor már nagyjából tudtuk, hogy a másik az hogy fog reagálni bizonyos helyzetekre, és akkor ezt előtte is nyilván már kibeszéltük, itt meg már így jött magától, illetve még az is, hogy így a azért nem kézenfogva sétáltunk végig, most ezt értsétek jól, tehát volt olyan nap, amikor mondjuk kétszer találkoztunk reggel és este. Tehát, hogy így,
azt hogy?
Hát az egyik fél órával vagy egy órával hamarabb indult, a másik meg még úgy érezte, hogy aludna az
nap. Tehát volt arra igényetek is, meg lehetőség persze, is, hogy ne legyetek összekötve. Nem tudom, hogy ilyenkor milyen megállapodás születik, hogy a baj esetén, vagy vészhelyzet esetén, akkor ki, mikor fordul vissza a másikért. Például vannak ilyen checkpointok, ezt lehet egyébként olvasni is erről a túraútvonalról, hogy ilyen 30-40 kilométerenként van egy menedékház. Tehát, hogyha az egyik nem ér oda, itt a időn belül, akkor visszafordul a másik? Például volt ilyen?
Itt menedékházak nagyon-nagyon ritkák vannak, tehát nem 30-40 kilométerenként, mondom, hanem inkább ilyen, inkább ilyen 500 és 1000 kilométerenként vannak durván az útvonal mentén, mert nagyon meghagyták ilyen vadregényestájnak, illetve amiben mi megállapodtunk, az az volt, hogy jó, éjfélig mindenki megérkezik, mert hogyha tudjuk, hogy éjfélig nem érkeztél meg, akkor valami probléma van, és a másik elindul visszafele, vagy megvárott reggel, tehát ez rajta múlik.
Mert, volt ilyen?
Majdnem. Nekem volt egy nap, amikor este 11-re értem be, az egy kellemetlen nap volt, viszont azt szerintem nagyon fontos reggel, hogy megbeszéljük, hogy oké, tehát itt fogunk vizet venni, lehet, hogy én itt ebédelek, viszont hol van aznap esti táborhely, mert akkor tudjuk, hogy van egy közös pont, amihez mindenki tudja tartani magát.
Ezekről a táborhelyekről tényleg érdemes beszélni, hogy mire lehet számítani, ha valakinek kiugrik egy ilyen túrának. Ugye mondom, itt írok nagyon sokfélét, és én is több helyről próbáltam összeolózni az infókat, de ilyen checkpointok, ugye így hívják őket, ahol valójában kapsz egy ilyen, akár csak egy információt arról, hogy hol vagy és merre tovább, és akár ott hagyhatnak, nem tudom, ott hagyhatjátok a dolgokat, amiket utána összeszednek. Szóval ezekről vannak ilyen hírek, és látom rajtatok, hogy azért ezeket a híreket úgy fogadjátok, hogy így hát nem feltétlen igaz, amit leírnak a médiában. Egyrészt miért teszik ezt, másrészt meg mi az igazság?
Igen, itt nagyon érdekes volt olvasni néhány cikket, ami mondjuk úgy jelent meg, hogy velünk nem kommunikáltak előtte, és van egy nagyon sok fals információ azért. Ez olyan, hogy így gyakorlatilag az egész túra az amerikai vadonon halad át, tehát nagyon kevés ember által alkotott bármiféle pont van. Itt mondjuk kb. 100-150-200 kilométerenként van egy aszfaltozott út, amin ki lehet stoppolni ételt vásárolni mondjuk egy faluba, ami mondjuk egy óra autózásra van. Tehát nincsenek ilyen, igazából checkpointok nincsenek, talán ezek vannak, amik ott összetudnak tömörülni egy-két, mit tudom én, vagy akár öt túrázó, és akkor ott tudnak beszélni, meg városba találkoznak. Tehát így nincsenek meg menedékházak se nagyon. És van egy applikáció, amit használtunk végig, és ott bizonyos időnként, amikor volt internet, be tudtuk frissíteni, és akkor láttuk, hogy rajtunk kívül kik haladnak előttünk, mögöttünk, és ott tudtunk egy picit kommunikálni velük. De hogy azért ez egy eléggé ilyen kihelyezett vadonban, így magunkra van utalva minden, és akkor így haladtunk előre. Tehát ez...
Az elején kellett volna feltennem a kérdést, a miért. Kérdés nyilvánvalóan mindenki fölteszi, ebben nagyon lehet hibázni. Szóval, hogy ti hogy jutottatok el erre a döntésre, hogy együtt ezt a távot megcsináljátok, és egyáltalán mikor ismerkedtetek meg?
Talán négy éve?
Vagy? 2020-ban.
Aha, négy éve.
Tehát augusztus 10-e.
Igen. Nem emlékszem ennyire, de biztos.
Na, augusztus tessék. Tessék.
Igen.
Tessék. Látod, igen, ez se. Ez se tudod.
Nem tudtuk megbeszélni az úton, ez se. Nem volt rá idő. Szóval, hogy annyira régen nem ismerünk egymást, tehát nem ilyen gyerekkori barátok vagyunk, hanem viszonylag későn. Mi volt a kérdés, bocsánat?
Hát az, hogy miért.
Hogy miért, igen, miért. Ez nálam egyébként tök egyszerű volt. Kerestem egy ilyen nagy kalandot, vagy valami olyat, amit majd az unokáknak majd így tudok mesélni, meg nyilván most vagyok fiatal, most tudok ilyeneket csinálni, azért több lehetőség van rá, mint fizikailag, mint így élethelyzetben. És egyébként ez 4-5 évvel, talán 5 évvel a túra előtt jött ez a gondolat. Nyilván így, ahogy halad az ember, meg volt ugye Covid miatt nem tudtuk teljesíteni, mert már 2 évvel korábban akartuk, nem tudtunk kiutazni emiatt, és azért így átalakul ez, amiért a menet közben, de a kiinduló pont az ez volt, hogy jó lenne valami hatalmas kalandot véghez vinni, és végül is sikerült, egy kicsit később, de elértük.
Igen. Ákos?
Igen, ez a miért kérdés, ezt minden egyes alkalommal meg szokták kérdezni, meg tehát ez érdekli az embereket, igen, hogy miért.
Hát nem, és arra gondoltad, hogy ez volt valami trauma, vagy válás, vagy nem tudom, pontosan. Újrakezdés. Gondolom, ezekre gondolnak az emberek.
Pontosan, és én meg így furán érzem magam, amikor csak azt mondom, hogy csak szerettem volna megcsinálni. Tehát én 2018-ban, mindegy, ez is egy külön sztori, hogy bukkantam rá, hogy ilyen létezik egyáltalán. Tehát,
van a Vadon című ilyen film, ez erről szól.
Előtte láttam még sokkal, és akkor nem tudtam, hogy ez erről szól. Tehát akkor még fogalmam se volt róla, hogy ez most tényleg erről szól. Szóval érdekes, én azt szoktam erre válaszolni így nagyon egyszerűen, hogy mert szerettem volna, és hogy tényleg ennél kell több indok arra, hogy megcsináljuk.
Ha, mert én ezt szeretem, van egy ilyen válasz. Nekem
mert én
kell.
Szeretem.
Ja, szóval az a 100, akkor most megkérdezem tőletek a napokat, hogy hány nap alatt teljesítettétek pontosan, és aztán utána tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk a Pumás sztorikkal, meg az egyéb ilyen izgalmas részletekkel. Szóval, hogy pontosan hány nap volt a kanadai határtól a mexikói határig?
Pontosan 130 nap volt. Hogyha valaki gyorsan elkezdene számolgatni, akkor ne tegyem, mert elmondom, nagyjából 33 kilométer volt az átlag. Ez volt, ami naponta megtettünk. Nyilván volt olyan nap, amikor 50-et, volt, amikor mondjuk 20-at, mert élelmiszert kellett szerezni, volt olyan, amikor sérültek voltunk, pihentünk, tehát az átlag az 33 volt, és 130 nap.
Ugye hasonlóan ismert csak európai túraúton az El Camino, azt csináltátok előtte?
Én igen, a Camino del Norte-t, ez az északi út, meg több európai útvonalat is bejártunk előtte, de végül is igen, tehát azért ez egy ilyen progresszió, hogy bejártunk többet, itthon is, Európában is, külföldön, és akkor jött egy ilyen, igen, még. Nyilván azért volt egy tudatos ilyen építkezés, hogy akkor ez legyen a csúcsa ennek a jéghegynek.
Oké, és biztos, hogy ez a csúcsa?
Hát ez jó kérdés, igen.
Tudod, most vissza is megyünk. Na jó van, folytatjuk mindjárt a beszélgetést, és tartunk egy szünetet. Viktor és Ákos még maradtok, remélem, és aztán jönnek a sztorik.